51. Alsó szoknyák összeesküvésének, nevezte a história, az Olivares dráma utolsó felvonását. Lehet-e, hogy csak az asszonyok szálltak szembe a diktátorral? Az ő gyűlöletük döntötte le az agyak kolosszust? El lehet-e gyenge női kézek söpörni az erőt, mely majdnem 400 századon át irányította Európa legnagyobb hatalmát? A jelek mögött asszonyok állnak, 4 nő, akik 1642 telén kezükbe vették Hispánia sorsát. Mindenki gyűlölte Olivárest. Ő volt a madridi titkos röpiratok, a mindennapi szóbeszéd szerint az összes bajok ősforrása, maga gonosz. E sápadt, hajnaltól éjszakáig dolgozó, mindig tintás újú miniszter nem szerette önmagát sem. Mindenki ismerte nagy jelenetét. Díszruhát ölt, kihallgatásra jelentkezik ő felségénél, elmondja, fáradt, pihenni szeretne. Mentse fel ő felsége, a Privanza, az egyetlen főminiszterség alól. Nem emberi ez, ahogy él, szenved, dolgozik, felelősséget vállal, nem kell a hatalom. Buster fiát kiküldte 1000 parancsnoknak a csapatokhoz, unoka öccse, a felnővő, szép tehetségű Don Luis de Haro lesz az örököse. Majd lassan beavatja a kormányzati teendőkbe, utóda lehet, ha megpihen. Így megy önfelségéhez, ám mindenki azt rebesgeti a palotában, ez csak komédia. Újabb felhatalmazást akar ezzel kicsikarni a gyenge fülöbből, új bizalmat a régi helyébe. Olivárez monarchiát az Ausztria-ház fölött. A királyné figyelt. Régen sorsában felnőtt, sokaktát olvasott, amelyek azelőtt soha nem kerültek volna elé. Értelmes asszonyá érett, nem félt a számoktól. Olivárez nem tudta mindig kielégíteni kérdéseit. Nem volt levegő az államtanácson, és egy-egy ejtett szóból, arcjátékból, taglejtésből olvasott. Gyűlölete gyökerében hordta Dona Inez gyámkodásának 2 évtizedét, a parancsszerű kérdéseket, diktatorikus tanácsokat. Az Olivárez pár elszigetelt őt férjétől, udvarától, országától is. Erre most döbbent rá Isabel. Mi az ország? Grandok és nemesek földje, városok, ahol szekereket, páncélokat gyártanak, piacukon égnek az eretnekek, falvak, melyeknek népe tapossa a szőlőt, tilolja a kendert, préseli az olajat, gabonát arat. Mindez homályos, egybefolyó kép Isabel szemében, eddig alig több, mint Rubensi allegória. A fejedelem ül aranyfelhők ködében, míg a nép boldogan szolgálja, hangya életének ez a végcélja. Isabel kijártak a szárnyákba. Népgyűléseket tartottak ezen a télen Madridban, hazafias szólamokkal búzították a népet nagyobb áldozatra, amit a katalán hadjárat megkövetelt. A királyné másféle embereket is látott, mint csak udvari nemeseket, katonákat, közlegényekből lett csapattiszteket, alsópapot, jegyzőt, írnokot, városi tanácsost. Nem beszéltek választékos nyelven, mint amit kislánykorától megszokott. Néha nem is értett minden kifejezést, de gyakran történt, hogy öklök emelkedtek a piacon a levegőbe, valaki emlegetni kezdte a kondedukot. Nem hangzott el egyetlen vád sem, mely ő felségét illette volna. Csak annyi, miért tűri a király a hatalom csúcsán a pohos vérszopót? Isabel tudta, tizedesen lehet igaz a vádnak, melyel gyilkosságtól kezdve magzat elhajtásig Olivárest vádolják, mégis éreznie kellett, a felség helyzet is tarthatatlan, ha nem dobja oda bűnbaknak miniszterét. A főrangúak hadjáratát Mantua özvegy hercegasszony is fűtötte. Olivárez az ő terhére rótta a portugáliai kudarcot. Ostoba asszony uralma felkelésbe kergette a lisszaboni diákokat, amit Braganza János leszületelt. Olivárez úgy kívánta, hogy a gőgős, vipara természetű asszony maradjon Ocsanában, ne hagyhassa a sziklavárat. De gyenge volt az őrség, és Margaritának maradt még portugál aranya. A miniszter bosszúságára egy nap beállított Aranjuezbe, és üzent Isabelnek, beszélni kíván vele. Az udvari hírvel is úgy tudta, a királyné megígérte, ha hazajön a csapatoktól ősszel a király, magán kihallgatáson fogja fogadni. Akkor elmondhatja mindazt, amit akar. Anna de Guevara, az egykori dajka is egyre sűrűbben bukkant fel. Olykor udvari folyósokon járt, ahol közrendű személynek nem volt mit keresnie. Don Felipe idestova nagyapa lesz ugyan, de emlékében megőrizte Dajkája képét, aki hosszú évekig szolgálta. A negyedik ellenség az apáca volt, Szor Mária. A kolostor főnök asszonya hatalmába megnőtt a felség júliusi látogatása óta. Zárda birodalmában szuverén úrnő lett a léleklátó szoror. Olivár ez nem szerette az asszonyokat. Az apáca arra való, hogy imádkozzék, értünk. A többi asszony szüljön gyermeket. A grófasszonyok, aki Szaragosszában orgiákat rendeztek a hadrakelt tisztekkel, nem bocsátották meg a kancellárnak ezt a megjegyzését. Amikor ő felségét hazatérésre késztették a hidegre fordult őszi szelek, a parádés bevonulása után újból elfoglalt a helyét az Alcázárban, úgy látszott legalábbis külsőleg, újból kezdődik a régi élet. Napi háromszori Olivares audencia, kettős kilovagalások, a felség csak névleges szereplése az államtanácson, a Konda Duku javaslataira gépésen odavetett jó elrej. De mintha mégis valami változott volna. Először csak a legfinomabb neszekre és éber udvari emberek érezték meg, s talán a költők, bár az élő lelki ismert Quevedo még ott raboskodott távoli kolostor börtönében. Viszont Riója, Olivaresnek mindig hűséges költő familiájása, nem titkolt el ura előtt. Valami készül. Egyelőre láthatatlan jelekből mértek. Egy grand ajakrándítása. Összevillan a tekintet az államtanácsban, különös hír egy titkon kinyomtatott avizióban, mely kikezdi a Conde Duco intézkedéseit. A nagy inkvizitor bólintása, ahogy elmennek egymás mellett a folyosón, ahelyett, hogy augurok módjára bölcs mosolyal váltanának szót. Jelek, jelek. Don Gáspár várja az alkalmat, hogy ő felségnek újból kiöntes a szívét, ilyen körülmények közt semmi esetesen maradt tovább helyén. Szeptember volt, a legrosszabb hónap. Perpignan elveszett. Leganés őrgrófja csatát vesztett. Késő ősszel Fülöp kettesben kocsi utat tett Margaritával, Mantó herceg asszonyával, Ocsana és Aranjuez között. Az úton csak arról volt szó, egyedül Olivares politikának köszönhető, hogy Portugália elveszett. Így telt el 1642 esztendejének utolsó hónapja. Feszültségekben és mégis ünnepségek között. Ilyenkor elcsendesednek a harcterek, lazul az ostromzár, a téli áradások akadályozzák a seregek vonulását. A mexikai flotta beérkezett, de a reméltnél kevesebb ezüstöt hozott. Az agradai apáca levelei egyre határozottabban hangsúlyozták a felsőbb sugallatot. Vegye ő felsége kezébe a dolgok intézését, máskülönben Spanyolország katasztrófáját nem lehet megállítani. Január első napjaiban történt, hogy kora alkonyatról Fülöp, unva a délutáni tanácsüléseket, átment feleségéhez. A gondosan őrzött folyóson egyszerre öreg Dajkája vetette lába elé magát. A király meglepetten emelte fel, mire az öregasszony, mintha kifosztott nép szószólója lenne, egyszerű szavával panaszra halmozott. Már sírva solta fel a szenvedéseket, hangja olyan volt, mint a szélvész, sikongás vegyült bele. A királyi lakosztályba kiszaladtak az udvarhölgyeke váratlan, az Alcázarban elképzelhetetlen jelenetre. Ott állt az öreg asszony, a türelmes Fülöp előtt, szitkokkal árasztva az ország megrontóját. Olivares, a rákfené a birodalomnak, jaj, Spanyolországnak, a király nem távolítja a mérges fekét! A jelenet hatásra nyilván számítottak azok, akiknek segítségével Anna de Guevara bejuthatott a legbenső folyósokig. Fülöp nem szakította félbe az öregasszonyt, nem is hagyta faképnél, mint azt más halandóval tette volna. Feltámadt benne gyermekkora, a Dajka meséi, ős mélységekből az anyatej íze. Karját az ag asszony vállára tette, halkan mondta. Igazad van, Ana, te az igazat mondod. Nem telik bele sok idő, segíteni fogok. Egy óra múlva San Felipe lépcsőjén továbbadták egymásnak a jól értesültek ezt a mondatot. A jelek sokasodtak. A tanácsosok látták, hogy Conde Duku kedély hullámainak mély völgyébe került. Az idős ember egyes szervei, mint a felmondanák a szolgálatot. Tüdeje zihál, tagjait megbilincselje csúz, valósággal tántorgó kolosszus. Hívei arra gondolnak, talán rábeszélhetnék arra, hogy 22 esztendő után kérje időleges felmentését, míg kipihenheti magát. Még mindig félelmes hatalom, kezében az egész apparátus, a két évtizede előtte görnyedő, hivatalnok tábor, s részben a hadsereg vezetői is, akik hálásak azért, mert Olivares újból és újból elő tudta teremteni a hadiköltségeket. Hogyan lehet valakit kimozdítani a Privanza pozíciójából, amelybe belenőtt, mint király trónjába? Egyenlőtlen küzdelemnek látszott. Először a palota asszonyai fogtak össze a diktátor ellen, lassan csatlakoztak az udvartartás egyes személyiségei, beleértve a grandokat is. A király asztalában ott feküdt az utolsó agradai levél is. 1643. január 17-ének délelőttjét íróasztalnál töltött a király. Senkire nem volt szüksége, senkit nem engedhettek be hozzá. Ő felsége nem írt hosszú levelet, a néhány sor inkább szívélyes volt. Fülöp konceptust csinált. Törölt, betoldott, elolvasta önmagának félhangosan. Tisztában volt azzal, hogy elindítja ezzel a feltartóztathatatlan folyamatot. Még Don Gáspár kormányzott, a felséget nem terhelte felelősség. E hatalmas ember mindent elintézett helyette. Most minden gond egyedül a királyra szakad. Többé nem nevez ki kegyencet. Tucatnyi miniszterrel fog kormányozni, mint nagyapja az öreg Fülöp. A király kézirat barátságos volt. Tudja, áldozat a hazával szemben a megfeszített szolgálat, különösen akkor, ha az egészség nem mindig tökéletes. Így nehéz szívvel határozza el, hogy teljesítse a Conde Dukunak felmentés iránti kérését. Melyik ajtón állat küldje a kancellárhoz, aki a többinél kevesebbet fecseg? Legjobb lenne talán a törpe, aki nemrég Olivares oldalán sebesült meg. De őt nem illendő ilyen szolgálatra választani. Egy öreg, sebbhelyes inast jelölt ki, őt küldte a levéllel Olivareshez. Utána kiadta parancsot, álljon elő a kocsi, kimegy a Buerretiroba. Amikor becsukódott Olivares kancelláriájának ajtaja, az ajtónál a mögött, már sokan sejtették, hogy Olivares drámájában megkezdődött a döntő felvonás. A Conde Dukut titkára kikérette az antekamerába, ahol átvette a felség levelét. A falon függő feszületre nézett, mint életének nehéz perceiben. A titkárok érezték, most kezdődik a vihar. Mindenki először önmagára gondolt, mi történt akkor, amikor Lerma hercege megbukott, hogyan bántak el a titkáraival. Akik egy nappal előbb még irigyelt emberek voltak, súlyos pénzekért mérték a jó szót, egy órával a másikra üldözött vadakká váltak. Olivares emberei távolról sem voltak, így romlottak, hiszen a gazda semmiben sem hasonlított a korrupt Lermához, de mégis, mi történik velük, ha a bálvány ledől? Nem látszott megtört embernek, aki becsengette őket. Villanueva és González titkárok egyszerre hajoltak meg. Don Gáspár mosolygott. Ritka kegy leültette munkatársait. Elmegyek. Ő felsége kegyes volt, belátta, valóban már nem bírom tovább. Az úr segítse Hispániát. Legyenek ezekben az órákban segítségemre. A kandallóban szítsa fel a tüzet. Mi addig válogatunk. Mit adjunk át az enyészetnek? Rendezni kívánom az irattáramat. Csak az megy Simancasba, amit én látok el kézegyemmel. Behozzatok ide ételt, ne hagyják el a szobát, még nem végeztünk. Néhány órai előnyünk van, addig nem zavarnak bennünket. 22 évet kell eltemetnünk, kezdhetjük. Lehet, hogy a bekéretett hármas ebéd keltette fel a figyelmet, vagy a ritkán használt kandallóból felszálló füstoszlop. Este felé tömegek lepték el az átkezel környékét, a palotaőrök ugyan megtisztították egyszer a nagy teret, de másodszorra már nem adott ki senki parancsot. A palota udvarokon, melyeket látogathatott a főváros népe, régóta nem észlelt alakok jelentek meg. A tömeg a nagy tér torkolatában ketté nyílt. A kocsiban félrehúzott függönyök mellett ült, ferences csuhában a mantujai hercegasszony. A barátköntös szegénységét jelképezte, igaz, hogy a bukott portugál régens udvartartással nem sokat törölt a Conde Duku. Lovaslegény vágtatott Locsesz felé. Donna Inez épp ott tartózkodott. Olivares közölte feleségével a történteket. Néhány perccel később jelentkezett Santa Cruz grófja a kancellárnál. Számos barátja nevében törhetetlen hűségéről biztosította, felajánlotta segítségét. Ez volt az első kellemes pillanat. Ha önre bízhatnám családomat, amennyiben velem történnék valami. Hogy meddig dolgoztak, a kancellár szobában nem tudhatta senki sem. Olivares bármikor, ha kedve tartotta, szobájában töltött az éjszakát. Másnap, mint szokta, hajnalban kelt, megkezdte a szokott audienciák sorát. Ilyenkor a kisebb ügye spajosok keresték fel, délelőtt a követek. Ma nem volt követfogadás, viszont az államtanács ülésezett. A titkárok kikészítették a tárgysorozatnak megfelelő ügydarabokat. Egy irat nem volt kellően felszerelve, Olivares könnyedén megrótta ezért az írnokot. Az ügy feltűnést keltett. Mindenki azt várta volna, hogy Conde Duque szemében könnyel búcsúzik. Ám semmiféle érzelmes jelenetre nem került sor, legfeljebb a tanács tagjai azt látták, hogy ritkában avatkozik be az ügyekbe, és az arca többet rángatódzik. Délután visszajött Fülöp Izabellel együtt, majd egy kolostorba hajtattak. Itt kapott szállást a mantói hercegnő. Visszajövet a királyi hintó, alig tudott áttörni a sokasságon, mintha valami óriási népünnep kezdete lenne. Körülvették a hintót, éltették ő felségét. Fülöp visszahúzódott a hintó mélyére, de Izabel az ablakon kidugta fejét. Boldogan mosolygott, kendőjét lengette. Fülöp fanyar arccal nézte a sokasságot. Nem volt tekintetében cseppnyi öröm sem. Egy harsány hang elkiáltotta magát. Sokáig éljen a király, és az úr adjon neki még hosszú esztendőket, ha valóban véghez viszi elhatározását. A király összerezzent, a hang, a mondat, a fogalmazás cseppet sem vallott az utca népére. Kik szították fel a katlant? Kinek kezébe kerül, ha elküldi Olivárest? Még egy túlvonással mindent meg lehet változtatni. Elég egyetlen sor. Visszavonja tegnapi határozatát. Mi lenne, ha csak szabadságolná kancelláriát, rábízva, hogy akkor térjen vissza, amikor már összeszedte magát? Ennyit talán érdemelne egy ember, aki 22 évig ilyen hülyen szolgálta. Este tanácsülés volt ő felség a lakosztályában. Erre a Conde Duque is hivatalos volt, kimentette magát. Olmos harmadik nap reggele, a nép ott szorongott, tűrve a jeges esőt. De ma már kevesebben jöttek, bizonytalanság lett urrá a lelkeken. A palotából nem érkezett semmiféle hír, így hiányoztak a bíztató jelek. A Conde Duque épp úgy dolgozik, ülésezik, fogad, mint más napokon. Délután elterjedt a hír. Ő felsége másnap reggel vadász kirándása indul az Escorialba. Ehhez kissé bizonytalanul hozzátették, alig hanem azért, hogy jelenlétével ne feszélyezze Don Gaspárt, amikor csendben elhagyja palotát. Megérkezett Donna Inez, bezárkozott férjével. Utána átment Baltazar Carlos szolgálatára. Röviddel utána megjött ő felsége utasítása. Az infáns udvartartásával, így Donna Inezzel együtt, induljon el La Zarzuela kastélyába, ahová kívánkozott. A palotában nem maradt más a nagy dráma főszereplői közül, csak Olivares és Izabel. A hírek azt a feltevést támasztották alá, hogy a kancellár valamire vár. Még mindig nem mozdul, fogad, aktákat ír alá, rendelkezik. Szombatról csütörtökre terjedt át a válság. Senki sem tudta, hogyan lesz vége. Spanyolország vagy Olivares akarata lesz az erősebb. Akár-e maradni Don Gaspar? Vagy csak azért húzza az időt, hogy megmutassa, akkor távozik, amikor kedve tartja. Végül a király ragadta magához a cselekvés vonalát, mint akinek végleg elfogyott türelme, futárt küldött a királyhoz az Escorialba. Azonnal jöjjön haza. Fülöp valóban azt remélte, mire visszatér, már minden megoldódott. Kelletlen fogatott be, indult Madrid felé, útközben egy falu határában lovas csapat várta a király hintókat. Legalább tucatnyi grand parádézott lóháton, Hiár hercegének vezetésével. Fülöpnek kocsi ablakból kellett hallgatni a panaszaikat, ám egyhangúan határtalan ragaszkodásukba biztosították ő felségét, ha leszámol a zsarnokkal. A hercegek utána dísz kísérletet adtak, a kép nem kis mértékben fokozta a madridiak izgalmát. Szokatlan volt az ilyenfajta látványosság az utóbbi évek alatt. Ő felsége tudta, a Conde Duque változatlan az Alcázarban él és dolgozik. Olivares unoköccse, Don Luis de Haro volt a szolgáltevő kamarás. Halk hangon tőle kérdezte ő felsége, amikor Haro kikérte parancsait. Mire vár még Don Gaspar? Pénteken ő felsége korán reggel íróasztalánál ült. Nem sok dolga volt, csak azokat az aktákat kellett aláírnia, amelyeket Olivares terjesztett elé. Rangemelések, kegydíjak, előléptetések azoknak, akik a kancellár környezetében dolgoztak. Nyilván az érdekeltek maguk kérték, törődjék további sorsukkal. Egykor Lerma, amikor leszámoltak vele, bűnbaknak vetette oda embereit. Délben 1 órakor az Alcázar kerti főkapuja elé kanyarodott egy udvari batár inasokkal, parád és lovakkal olyan helyre, ahol a rendtartás szerint nem szabad hintónak állnia. Ez a hír egyszerre elterjedt Madridban, megindult a tömeg kövekkel, botokkal felszerelve az Alcázar felé. Déltájban jelentett a kamarás, hogy ő felsége kegyeskedik fogadna kondadukut. Köppent, kesztyűt, kardot vett, fejébe nyomta tollas kalapját. A privánza vége, mondta halkan, társának a titkár, amikor az ajtóig támogatták a bukott minisztert. Fülöp állt arcképe alatt. Ahogy belépett Olivares, mint a két király fogadta volna, a síkok eltolódtak, mindkét arc egyformán szőke, álmos, áthatolhatatlan volt, míg ment a folyosón Olivares, nyugtalanul számolt agya. 22 év alatt hányszor beszélhetett a királlyal? 7-8 ezer napnak majdnem mindegyikén. Gyakran 2-szer, sokszor 3-szor is. Kezdetben együtt ültek órákon át huntaüléseken, amikor úgy látszott, hogy Fülöpöt rá lehet nevelni nagyatjának szorgalmas szokásaira. Hányszor? Most itt a két Fülöp. A Velázquez arc ijesztő távlatai. Mintha a festő az öröklét pereméig egyformán jegessé, áthatolhatatlaná tette volna királyt. Miféle csillagzott a föld, ahol ekkora távolságok lehetnek ember és ember között? Mindez egy villanás, mi alatt féltédre ereszkedik. Fülöp nem emeli fel oly gyorsan, ahogy illenék azt, aki 22 évig leghűségesebb szolgája volt. Don Gaspar, mindenben számít a segítségemre. Minden kívánságát juttassa hozzám. Kívánom, hogy egészsége helyreálljon. Akkor majd megtaláljuk a módját, hogy kikérjük mindig értékes tanácsait. Volna-e olyan óhaja, mert azonnal teljesíthetnék? Felség, azt hiszem csak egy. Ha kegyesen meghagyná Olivares grófnét jelenlegi beosztásában. Fülöp felnyitott a szemét. Természetesen. Felség, ha szabad, levélben búcsúzom az infánstól. Baltazar Carlos mindig különösen becsülte önt. Legyen szabad, köszönetemet kifejezem azért, mert felséged oly sok kegyet gyakorolt munkatársaimmal szemben. Kérem felségedet, ne vonjam meg tőlük jó indulatát, utódom alatt. Don Gaspar, nem nevezek ki első minisztert. Magam akarok kormányozni. Sokat tanultam öntől, így sok idő alatt. Ismétlem, számítok arra, hogy igénybe vegyem tanácsait valahányszor a helyzet megköveteli. Ön tudja legjobban, mi nehéz helyzetben van az ország. Csak minden erő összefogása segíthet. Eddig ez nem volt lehetséges. Most megpróbáljuk. Felséget kegyes engedelmét kérem akkor, hogy távozhassam. Mindent köszönünk önnek, Don Gaspar. A mai audenciát is arra kérem, hagyja lovasképét az Alcázarban, és a vörös drapériás állóképet a Buen Retiroban. Szerettem őket. Velázquez az ön képmásaiban megörökítette Hispánia szép, hősi korszakát. Felség! Ez a legnagyobb kegy! Egy pillanatig álltak egymásra szemben. Fülöp érzi, meg kellene ölelnie, talán úgy, hogy más is lássa, hogy elmondhassák. Nem úgy távozott az elhasznált kancellár királytól, mint ahogy szoktak a levitézett spanyol miniszterek. Harcban egymással, Fülöp az ember, Fülöp a maszk. Olivares háttal áll az ajtó felé, amelyet majd kinyitnak láthatatlan kezek mögötte, ez az utolsó pillanat, Fülöp követi. Itt kell megtörténnie az utolsó féltérdre ereszkedésnek, utolsó készcsoknak, 8 ezer nap, talán soha nem fogják viszont látni egymást. Az ante kamarában kamarások, grandok tanácsosok, Don Felipe reggelre ide rendelte a legfontosabb hunták elnökeit, az ajtó nyílik. Akik balra állnak, azok láthatják az ajtónyílásban sziluetteket. Don Felipe karja átírja a hatalmas testet, és Olivár ezt a melléhez szorítja. Utána nem ment vissza a kondadukú szobájába, hanem felkereste a tanácstermet, melyben feszülten várakoztak. Senki sem hitte, hogy ebben az órában itt még megjelenik Olivares. A kancellár bejött, fölényesen, mosolyogva, mint aki létével kegyet oszt. Csak éppen alig szólt, tekintete elkalandozott. Feltűnő volt. Háromszor is kérdezte, mennyi az idő? Aláírta a jegyzőkönyvet, rátéve kézjegyének kacskaringóját. Mindenki tudta, hogy már másfél órája lent várogzik a battára keleti kapunál. De Don Felipe ölelése sem maradhatott titok. Mi történt a két ember, a két bálvány között? Lehet-e, hogy a király megint megtorpant, ellágyult, megrettent a rászakadó felelősség miatt, újból minisztere az öreg Guzman? Megy méltóságos lépések a folyóson, mögötte titkára, bent várnak a kamarások, Don Louis, az unoka öcs halkan kéri, nem menjen az udvari fogattal, eredeti szándéka szerint, mintha kisé sokan lennének a palota keleti kapuj előtt. Felelőtlen, felizgatott csőcselékekből álló tömeg, de mégis, talán okosabb lenne más kocsit választani. Olivár ez elsápad. Most érzi csak, mit jelent bukva távozni az Alcazarból, s most követi el életének talán utolsó gyávaságát. Hozzájárul ahhoz, hogy udvari szolgák köpenyében, áruhában csempészték ki egyik titkos kijáraton. Hirtelen gyengeség fogja el, lába remeg, meg kell fogockodnia a szék karfájában, mintha egyszerre rászakadna a világ. Nem látja más, csak az unokaöcs és a hűséges Riója. Elkísérjem kegyelmességedet, mondja a költő titkár, akit mindenki talpnyolónak tartott az Alcazarban. Szeme könnyes, maga megy, palota szolgákért, hozzák a gyaloghintót, belepréselik a kancellár hatalmas testét, így megindul csendbe a menet. Amikor a lépcsőház fordulójához érnek, egyenként búcsúznak. Az első Don Louis, csak jelzi a térthajlás, a késcsókot. Ilyenkor a hatalom új várományosainak a felség előszobájában a helyük. Grandja grófja is búcsúzik, s utána sorban a többiek. Csak Riója baktat a horcék mellett, félrehajtja folyóson a hatalmas tapétaképet, mely mögött nyílik a titkos kis ajtó. Új lépcsők következnek, szűkek, dohosak, az Alcazar vastag falába építették őket, ha valaha menekülnie kell egy királynak. Most Don Gaspar cipelik, a fordulókon lihegve a teherhordozók. Riója arra gondol, ha leérnek, illenék adni valami borravalót. Ilyenre Don Gaspar soha nem gondolt. Don Louis a palota szolgák bejárati kapujához irányított egy közönséges fekete kocsit. Amikor Riója kilép elsőnek, látja, nincs senki errefelé, még mindig a keleti kapunál gyűrűzik, vár a tömeg, int. Még egy kocsi kanyarodik oda, ebben palota szolgák ülnek. Don Gaspar kiszáll a horcékből, beül a hintóba, a két kocsi megindul mellékutcákon át, így haladtak az Alcalá kapuig, amely már Madrid város határát jelzi. Itt vértes szakasz sorakozik fel a kapuőrség mellett. Egy kényelmesebb gyaloghintó veszi fel Don Gaspart. A hevedereket elől-hátul két-két összfér hátára agasztják, a két kocsiban Olivares udvari népe, elől fél szakasz, s hátul fél szakasz lovas. A tömeget még egyszer félre vezethette a kontaduku. Amikor megjön a hír az alkalái kaputól, hogy sikerül kiossonnia észrevétlen a kancellárnak, az udvari batár a palota keleti kapujánál parancsot kap az elvonulásra. A nép, mely minden pillanat várta a bukott minisztert, most rádöbben arra, hogy rászedték. Botok emelkednek a levegőbe, kövekkel dobálják meg a kocsit. A lovak ágaskodnak, nyíhognak, tumultus támad, de elfogy a kő, az emberek csalódottak, jeges eső szitál, szitkozódnak s elballagnak. A palotában riasztották az őrségeket. Nem volt ugyan példa még arra, hogy a nép megostromolja a királylak helyét, de Madridban semmi sem lehetetlen. Olivares is csak egyszer bukott meg, 22 hosszú esztendő után,